Otthonom, ha ugyan, szabad remélnem, hogy végre otthon találtam. Egy kis falusi ház. Van benne egy kis meszelt falu kőpadlós szoba, benne négy festett szék, egy asztal, egy óra, egy szekrény, a szekrényben néhány tál és tányér, és egy delfti porcelán teakészlet. Fönt az emeleten egy ugyanakkora hálószoba, benne puhafa ágy, fiókos szekrény. A fiókos szekrény kicsi ugyan, mégis üres, mert nincs ruhám, amivel telerakjam. Bár jótevőim elláttak a legszükségesebbel. Este van. A kis árvalányt, aki segít a ház körül, egy narancssal eleresztettem. Egyedül ülök a tűzhely mellett. Ma reggel megnyílt a falusi iskola. 20 tanítványom van, a 20 közül csak 3 tud olvasni. Írni és számolni egy se. Többen tudnak kötni, néhányan egy kicsit varni is. Olyan sajátságos tájszólásban beszélnek, hogy pillanatnyilag alig értjük egymás nyelvét. Vannak közöttük modortalanok, durvák, szófogadatlanok, akik amellett teljesen tudattanok. De vannak szelidek, kedvesek, tanulni vágyók is. Mindig arra kell gondolnom, hogy ezek a kis parasztlányok éppen úgy húsból és vérből valók, mint a legelőkelőbb családok sarjadékai, s hogy a tehetség, a lelki előkelőség, az értelem, a jó akarat csírái az ő szívükben éppen úgy megvannak, mint a legjobb családok gyermekeinek szívében. Az én feladatom az, hogy kitenyésztem ezeket a csírákat. Azt hiszem, örömöm fog telni munkámban. Más örömet úgy sem várhatok attól az élettől, amely ma kezdődött számomra. De ha fegyelmezem magam, és ha képességeimet igyekszem megfelelően felhasználni, valahogy majd eltengetem az életemet. Hogy vidám voltam-e nyugodt, megelégedett azokban az órákban, amelyeket a szerény, kopár tanteremben töltöttem ma délután és délelőtt, nem akarom ámítani önmagamat. Nem voltam sem vidám, sem nyugodt, sem megelégedett. Bizonyos tekintetben valósággal kétségbe esett voltam. Úgy éreztem, én ostoba, hogy nagyon mélyre süllyedtem. Ahelyett, hogy emelkedtem volna a társadalmi ranglétrán, lejjebb csúsztam. Elkeserített az a tudatlanság, az a szegénység, az a durvasság, amit magam körül tapasztaltam. De nem kellett gyűlölnem és megvetnem magam ezekért az érzésekért. Én magam is tudtam, milyen nagy hiba, hogy így gondolkozom, és a hiba beismerése már nagy lépés a javulás útján. Majd idővel megemberelem magam. Már holnap is könnyebb lesz valamivel, mint ma volt, és néhány hét alatt szétfosztanak ezek a csúnya és kellemetlen érzések. Néhány hónap múlva pedig tanítványaim haladását és megváltozott maga viseletüket látva, nem csak hogy megnyugszom, hanem még boldog is leszek. Addig is hadd kérdezzek magamtól valamit. Jobb lett volna engedni a kísértésnek? Hallgatni a szenvedély szavára, nem tiltakozni, nem harcolni, hanem belezuhanni a sejem hálóba? Elaludni a virágok között, és felébredni valahol délen, egy fényűző villában? Franciaországban élni, mint Mr. Rochester szeretője, megmámorosodni az ő szerelmétől, mert szeretett. Igen, egy darabig szeretett volna. Soha senki nem fog engem többé úgy szeretni, ahogyan ő szeretett. Soha többé nem lesz részem a szépségnek, az ifjúságnak, a bájnak kijáró hódolatban, mert soha senki más nem fog engem szépnek és bájosnak találni. Ő szeretett, és büszke volt rám. Büszke sem lesz rám többé senki. De milyen messze kalandoztam el. Azt a kérdést tettem fel magamban, jobb-e rabszolgaként élni a tengerparti paradicsomban, élvezni annak a néhány rövid órának földön túli boldogságát, hogy aztán a szégyen és a lelki furdalás keserves könnyeit sírjam. Vagy jobb-e falusi tanítónőnek lenni, függetlennek és tisztességesnek Anglia közepén, egy szeles kis hegyi faluban. Most úgy érzem, helyesen tettem, hogy megmaradtam az egyenes úton, és eldobtam magamtól a mámoros perc bűnös gyönyöreit. Isten a helyes útra vezérelt, hálát adok neki, hogy gondomat viselte. Mikor esti tűnődéseimben idáig jutottam, fölálltam, az ajtóhoz mentem, és kinéztem az alkonyatba. Aratás ideje volt. Az iskolaépület körül csendes szántóföldek terültek el. Az iskola körülbelül fél mérföldnyire lehetett a falutól. Madarak énekeltek, a szellő lágy volt, a harmat balzsamos. Ahogyan elnéztem a nyugalmas tájat, szinte úgy éreztem, hogy boldog vagyok, és meglepődtem, amikor rajta kaptam magam, hogy hullanak a könnyeim. Miért sírok? Azért, mert a kegyetlen sors elrabolta tőlem szerelmemet. Ő érte sírok, akit nem láthatok többé viszont. Ki tudja, hogy a bánat és a dű, mert biztosan bánkódik utánam, és egyúttal tajtékzik is, hogy megszöktem előle. Ki tudja, mondom, hogy a bánat és a düh nem indítják-e valamely végzetes, jóvá tehetetlen lépésre. Nem tér-e le a becsület útjáról, és nem tesz-e valami olyat, amivel végképp fölégeti a hidat maga mögött. Elfordítottam tekintetemet az alkonyodó égboltról, és a magányos, elhagyatott mattani völgyről. Azért mondom, hogy magányos és elhagyatott, mert ameddig csak elláthattam, nem volt más épület, mint a templom és a parókia, ezek is félig elrejtve a fák között és a völgy túlsó végén, Vélhall, ahol a gazdag Mr. Oliver lakott leányával. Eltakartam a szemem és fejemet az ajtókeretnek támasztottam. Egyszerre valami zajt hallottam a kiskapu felől, amely az én parányi kertemet a földektől elzárta. Egy kutya, a vén Carlo, Mr. Rivers vadászkutya jörögte be orrával a kertajtót. Mr. John pedig karbafont kézzel az ajtónak dőlt. Összevont homloka, tekintete komolyságot, sőt, nem tetszést fejezett ki. Hívtam, hogy jöjjön be. Nem maradhatok, mondta. Csak egy kis csomagot hoztam el, a húgaim küldik magának. Azt hiszem, festékes doboz van benne, ceruza és papíros. Oda mentem, hogy átvegyem a csomagot. Nagyon megörültem az ajándéknak. Úgy láttam, hogy Mr. John az arcomat fürkészi. Bizonyára észrevette a könnyek nyomait. Nehezebb volt ez az első nap, mint gondolta? Kérdezte. Ó, dehogy! Ellenkezőleg, azt hiszem, rövidesen nagyon meg fogok barátkozni a tanítványaimmal. Akkor hát a lakásban csalódott? A bútorokban? Tudom, nagyon szegényes minden, de... Közbevágtam. A lakás tiszta és biztos menedék. A berendezés elegendő és kényelmes. Mindenért a legnagyobb hálával tartozom. Ruth hálátlanság lenne, ha elégedetlenkedném. Különben sem vagyok olyan bolond, és nem törődöm annyit a külsőségekkel, hogy vágyakozzam egy szőnyeg, egy dívány, egy ezüsttálca után. 5 héttel ezelőtt semmim nem volt. Koldus voltam, csavargó, a társadalom kitaszítottja. Most már vannak barátaim, van otthonom, van munkám. A jóisten kegyes volt hozzám, és maguk végtelenül jók. Nincs okom panaszra, én nem bántam meg semmit. De a magány, az lehangoló, ugye? Egyedül ebben a sötét, üres kis házban. Még arra sem értem rá, hogy a csendet élvezzem, még kevésbé arra, hogy az egyedül lét elkedvetlenítsen. Akkor jó. Remélem, őszintén beszélt. És főként remélem, van annyi esze, hogy tudja. Még túl korai lenne hátranézni. Hogy mit hagyott ott, mielőtt találkoztunk, azt persze nem tudhatom. De azt ajánlom, szilárdan álljon ellen minden kísértésnek, amely arra csábítja, hogy visszanézzen. Szentelje magát új munkájának legalább néhány hónapon át. Ez eltökélt szándékom, feleltem. Tudom, nagyon nehéz az embernek hajlamai ellenére cselekedni. Nehéz, de nem lehetetlen, ezt tapasztalatból mondhatom. A jóisten bizonyos mértékben megengedte, hogy magunk alakítsuk sorsunkat. S ha úgy érezzük, hogy nem bírjuk erővel, vagy ha tilos útra szeretnénk lépni, nem kell kétségbe esnünk, hanem valami más táplálékot kell keresnünk az értelem számára. Táplálékot, amely, ha nem is olyan édes, mint a tiltott gyümölcs, amelybe bele akartunk harapni, de minden esetre egészségesebb. És a kalandvágyó láb számára éppen olyan széles és egyenes utat kell törnünk, mint amilyet a szerencse eltorlaszolt előlünk, bár ez az út kétségtelenül fárasztóbb lesz. 1 évvel ezelőtt én is rettenetesen el voltam keseredve, azt hittem, nem lett volna szabad papi hivatást választanom. Az egyhangú robot halálosan untatott. tevékenyebb életet szerettem volna élni kint a világban. Irodalmi babérokra vágytam. Művész szerettem volna lenni, író, szónok, minden inkább, mint pap. Igen. A reverendám alatt egy politikus, egy katona szíve, egy hírnévre, dicsőségre, hatalomra vágyó szív dobogott. Számot vetettem magammal. Ez így nem élet. Változtatni kell rajta, vagy meghalni. Egy évi gyötrelem után egyszerre égi fény vetődött utamra, és határtalanul megkönnyebbültem. Életem egyszerre kitárult, mennybeli szózatot véltem hallani, hogy szedjem össze magam, minden erőmet terjesztem ki szárnyaimat, és emelkedjem föl a végtelenbe. Isten küldetés szánt nekem, s hogy küldetésemet jól végezzem, szükségem van a katona, az államférfi, a szónok legkiválóbb tulajdonságaira, erőre, bátorságra, ékes szólásra, mert jó misszionárius csak az lehet, aki a katona, az államférfi, a szónok minden képességét egyesíti magában. Elhatároztam tehát, hogy misszionárius leszek. Ettől kezdve teljesen megváltoztam. Felszabadultam, a bilincsek lehullottak rólam, csak a helyük fáj még, de ezeket a sebeket majd az idő begyógyítja. Apám ellenezte elhatározásomat, de amióta ő meghalt, nincs előttem akadály. Még néhány ügyet el kell intéznem, utódról gondoskodnom, egy-két érzelmi köteléket felbontanom, vagy keresztül vágnom. Ez lesz utolsó találkozásom az emberi gyöngeséggel, de tudom, hogy én leszek a győztes, mert megfogadtam, hogy győzök minden áron. És akkor itt hagyom Európát, és elmegyek a távol keletre. Mindezt az ő különös halk, és mégis nyomatékos hangján mondta el. Mikor elhallgatott, nem rám nézett, hanem a lemenő napra. Én is a lemenő napot néztem. Mind a ketten hátat fordítottunk a kapuhoz vezető ösvénynek, s így nem hallottunk lépéseket a puha fűben. A völgyben kanyargó patak csobogása volt az egyetlen hang a csöndben. Mind a ketten összerezzentünk tehát, amikor egy ezüstös csengésű vidám hang megszólalt. Jó estét, Mr. Rivers! És jó estét, öreg Kárló! A kutyája hamarabb megismeri barátait, mint maga. Már akkor hegyezte a fülét és csóválta a farkát, amikor én még a rét közepén voltam, maga pedig most is háttal áll felém. Ez igaz volt. Habár Mr. Rivers a dallamos hang hallatára úgy összerázkodott, mintha a mennykő csapott volna bele a feje fölött lebegő felhőbe, mire a mondat végére ért, még mindig pontosan úgy álltott, mint mielőtt a női hang megszólalt. Karjával a kapura támaszkodva, arcát nyugat felé fordítva. Végre lassan megfordult. Nekem úgy tetszett, hogy egy tünemény jelent meg mellette. Bájos, ifjú nő hófehérben, telt és mégis karcsú. Miután lehajolt, hogy Kárlót megsimogassa, kiegyenesedett, fölemelte fejét, fájtlát hátravetette, s a fátyol mögül tökéletes, szépségű arc tűnt elő. Tudom, sok kell ahhoz, hogy valaki tökéletes szépség lehessen. Mégsem vonom vissza, és nem módosítom, amit az előbb állítottam. Igazi angol szépség, amilyet csak Albion mérsékelt éghajlata alatt lehet látni, s a rózsaszínben játszó liliomfehérnek ezeket a leheletszerű finom árnyalatait is csak a mi esőt hozó szeleink, páratelt levegőnk tudják létrehozni. Semmiféle hibát nem lehetett fölfedezni benne. A fiatal lány arcvonásai finomak és szabályosak voltak, ilyen szép szemeket csak festményeken látni. A nagy, sötét szempárt hosszú fekete szempillák árnyékolták be, rajzolni sem lehetne szebben ívelt szemöldököt. Azután a márványsima fehér homlok, a tojásdad alakú üdebársonyos arc, az édes, friss, piros ajkak, a hibátlan és vakító fehérségű fogsor, a gödröcskés áll, a dús, fényes haj, mindez együtt eszményien széppé tette. Nem győztem bámulni őt, tiszta szívből gyönyörködtem benne. A természet kétségtelenül jókedvében formálta meg, és a megszokott, mostoha szűkmarkusággal mért adományok helyett ezt az egyet a kedvencnek kijáró, nagyúrű bőkezűséggel halmozta el. Mi a véleménye Mr. John Riversnek erről a földre szállt angyalról? Ezt kérdeztem magamtól, amikor láttam, hogy Mr. Rivers a lány felé fordult és ránéz. Ránézett, de csak egy pillanatra, aztán a kerítés tövében fehérlő szerény margit virágok felé fordította tekintetét. Szép este van,
De miért jár kint ilyen későn egyedül?
Mondta, és rátaposott a Margariták fehér fejecskéjére.
Most jövök Esből.
A lány egy 20 mérföldnyire fekvő nagyobb város nevét említette. Ma délután érkeztem meg, és papa mondta, hogy megnyitották az iskolát, és hogy az új tanító kisasszony is megérkezett. Azért hát uzsonna után feltettem a kalapomat, és kiszaladtam, hogy megismerkedjünk. Ugye ő az?
Kérdezte felémintve.
Ő az, felelte Mr. John.
Gondolja, hogy meg fogja szokni Mortont?
Kérdezte a lány kedves, gyermekesen naív természetességgel.
Remélem, hogy igen. A kezdet biztató.
Elég figyelmesek a tanítványai?
Ó, igen.
És a lakás hogy tetszik?
Nagyon.
Ugye egészen kedvesen berendeztem.
Nagyon kedvesen.
És azt hiszem, Alice Woodban egészen ügyes segítséget kapott.
Én is azt hiszem. Szolgálatkészés tanulékony.
Ez hát, gondoltam, Miss Oliver a gazdag lány. Anyagi javakban éppen úgy dúskál, mint a természet ajándékaiban.
Milyen szerencsés csillagzat alatt született.
Néha majd feljövök és segítek magának tanítani, mondta. Az nekem kellemes változatosság lesz, és én szeretem a változatosságot. Olyan jól mulattam esben, Miss Rivers. Tegnap éjszaka, vagyis inkább ma hajnalban kettőig táncoltam. Ott egy huszárezred állomásozik, amióta azok a zavargások voltak, és a tisztek a világ legkedvesebb fiatal emberei. A mi köszörűseink és ollókereskedőink elbújhatnak mellettük.
Úgy láttam, hogy Mr. John előre vigyeztette az alsó ajkát, s felső ajka egy pillanatra elgörbült. Minden esetre keményen összeszorította a száját, és arcának alsó fele még a szokottnál is szigorúbbnak látszott. A Margit virágokról ismét a lányra emelte tekintetét. Mosolytalan, fülkésző, rosszalló tekintet volt. A lány megint csak nevetett, és a nevetés jól illett ifjúságához, rózsás arcához, gödröcskéihez, csillogó szeméhez. Mr. John tehát némán és komolyan álltott, a lány pedig újra lehajolt, hogy Carlót megsimogassa.
Szegény Carló szeret engem, mondta. Ő nem olyan szigorú és zárkózott a barátaival szemben, és ha beszélni tudna, nem hallgatna ilyen mélyen. Amint vele született gráciával lehajolt, hogy a kutya fejét megsimogassa, Mr. John arca hirtelen megváltozott. Komoly szemében tűz lobbant fel, és ez a lobogás ellenállhatatlan szerelemről beszélt. Így kigyúlva a férfi majdnem éppen olyan tökéletesen szép volt, mint a lány. Mélyet lélegzett, mintha szíve nem bírná el a rákényszerített fegyelmet, és nagyot dobbant volna a szabadság reményében. De Mr. John megint csak megfékezte, mint ahogyan egy elszánt lovas megfékezi zabolátlan lovát. Sem szóval, sem mozdulattal nem válaszolt a lány gyöngét próbálkozásaira.
Papa éppen ma mondta, hogy maga sohasem jön át hozzánk.
Csacsogott tovább Miss Oliver.
Úgy viselkedik velünk szemben, mint egy idegen. Ma este is egyedül van papa, és nem is érzi magát valami jól. Igazán, hazakísérhetné és bejöhetne egy kicsit.
Ilyen későn nem illik zavarni Mr. Olivert,
felelte Mr. John.
Még hogy nem illik, de ha én azt mondom, hogy illik, akkor illik. Papa éppen így este kívánja legjobban a társaságot, mikor a munkaidőnek vége, és nincs is más dolga.
No.
Igazán, Mr. Rivers, jöjjön el ma hozzánk. Miért olyan szótlan, és miért olyan rossz kedvű?
Minthogy feleletet nem kapott, megint csak ő beszél tovább.
Jaj, persze!
Kiáltott fel, és megrázta szép fejét, mintha önmagára haragudnék.
Milyen tapintatlan és feledékeny vagyok.
Bocsásson meg.
Teljesen kiment a fejemből, hogy ma van oka rossz kedvűnek lenni, hiszen Diana és Miri elutazott.
A házat becsukták, és maga teljesen egyedül maradt.
Úgy sajnálom magát. Jöjjön át a papához. Ma nem lehet, Miss Rosamond, ma nem.
Mr. John olyan gépiesen mondta ezt, mint valami automata. Csak ő tudta, milyen előfeszítésébe került a meghívást visszautasítania.
Hát, ha ilyen makacs, akkor Isten áldja meg, én elmegyek. Nem merek tovább maradni, már úgyis hull a harmat. Jó éjszakát! Kezet nyújtott Mr. Johnnak, az alig, hogy megérintette a kis kezet. Jó éjszakát! Ismételte halk és üres hangon, mint valami visszhang. A lány elindult, de megint visszafordult. Nem jól érzi magát? Kérdezte.
Joggal kérdezhette, mert a férfi arca olyan fehér volt, mint Miss Oliver ruhája. De igen, tökéletesen jól érzem magam, jelentette ki Mr. Rivers. Meghajult és elindult ő is.
Az egyik jobbra ment, a másik balra. A lány kétszer is hátrafordult, amint ott tipegett, mint egy tündér a harmados réten. Hátrafordult és utána nézett Mr. Johnnak. De a férfi határozott léptekkel haladta maga útján, és egyszer sem nézett vissza. Ez, hogy más ember szenvedésének és önfeláldozásának tanúja lehettem, eltérítette kissé gondolataimat a magam bánatáról. Diana Rivers azt mondta, hogy a bátyja könyörtelen, mint a halál. Nem túlzott.